ismertem más országokból érkező önkéntesekkel éltem együtt egy évig, úgyhogy nagyon jó volt interkulturális szinten is. Nagyon jó tapasztalat volt az, hogy a fogyatékos embereket hogyan tudjuk beintegrálni mi a társadalomba, hogyan tudunk mi segíteni. Az önkéntesség egy nagyon jó tapasztalat arra, hogy rájöjjünk, hogy mennyit tudunk mi adni magunktól, akár önmagunkat is hogyan tudjuk odaadni mások számára a saját személyiségünket, ötleteinket. És utána meg az, hogy nagyon nagy hála volt bennem, hogy ugye én fogyatékos emberekkel dolgoztam, és az, hogy a mindennapi lét, ez nekem annyira normális, hogy felkelek, eszek, iszok, alszok, egyedül mozgok, egyedül veszek föl egy kanalat az asztalról, és én alapvető dolgokért is nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy ilyen dolgokat meg tudok egyedül is csinálni, még látom, hogy nagyon sok ember meg rászorul ugye egy másik ember segítségére, úgyhogy ez nekem nagyon nagy tapasztalat volt.
Lennél újra önkéntes?
Ha újra csinálnám, újra lennék. És akárhányszor, aki azt érzi, hogy egy kicsit szeretne kiszakadni a hétköznapokból, szeretne egy kicsit világot látni, önmagát egy kicsit jobban megismerni, annak mindenképpen ajánlom az önkéntességet.
Ha jól tudom, kétszer is voltál külföldön óperként. Hogy kétszer, ennyire megszeretted?
Igen, nagyon megszerettem, és gyerekekkel való foglalkozás mindig is közel állt hozzá, egészen kicsik óta. Aztán Németországot azért választottam így első úti célul, mivel emelt előrehozott érettségét szerettem volna tenni 11. után, valamint nyelvvizsgáztam is, és úgy gondoltam, hogy legkönnyebben egy adott nyelvi környezetben fogom megtanulni a nyelvet. Voltam már 6 hetet Brémában, ott nagyon könnyen rámulgott a német, és így ezt szerettem volna folytatni. Viki segítségével 2 hónapig Münchenben voltam, 2014 nyarán, ahol egy 3 és egy 7 éves kislányt vigyáztam egy német családnál. Apuka angolul beszélt a gyerekekkel egyébként, ez még egy plusz volt, hogy még ott egy kis angol is ragadtam, ugye rengeteg német. Aztán a család tényleg nagyon szuperül bánt velem, volt egy külön szobám, a szobám mellett pedig egy szauna, amit bármikor használtam, nagyon aranyosak voltak, vittem magukkal mindenfelé. A fő feladataim azok voltak, hogy például a gyerekeket vigyem iskolába, óvodába hozzam el őket, elmenjünk játszótérre, elmenjünk fagyizni, különböző kirándulásokra kísérjem el őket színházba, állatkertbe, és ugye nyáron nekik sem volt iskola, tehát nagyon sok szabadidőnk volt, rengeteget voltunk együtt, ide-oda mentünk, és főképp egyébként a családdal is, szóval nem csak az, hogy én a gyerekekkel, hanem az egész család, én mint egy nagy testvér mentem velük, és akkor segítettem éppen, hogyha a kicsivel kellett elmennem úszni, vagy éppen a naggyal, ha elmentünk megnézni valamit, egy múzeumot például, akkor ez így zajlott.
Tehát akkor a nyelvtudás mindenképpen fejlődött ezáltal, utána le is tudtad tenni a megfelelő vizsgákat?
Igen, nagyon könnyen. Szóval szinte nem is tanultam már, hanem hazajöttem, és akkor egyből elmentem, és még abból a tudásból még gyorsan így sikerült.
Azt mondtad, hogy a családdal meg voltál elégedve a fizetéssel is, amit ott kaptál?
Németországban úgy működött, hogy 260 eurót kapnak egy hónapra az óperek, ez ilyen központilag van leszabályozva. Aztán 50 euróval még szokták támogatni az ópernek a nyelviskoláját, valamint 50 euró hozzájárulást az utazáshoz. Mai napig a családdal tartom a kapcsolatot, tavaly is, és az éven is voltam náluk 1-2 hetet. Ilyenkor mindig együtt nyaralgatunk, örülünk tényleg, hogy ott vagyok. Nagyon várnak, én is várom mindig a nyarat. Nemrég jöttem haza egyébként Münchenből, most voltam náluk 2 hétig.
Gondolkodtál azon, hogy ismét óper leszel?
Szeretnék még egy évig majd Amerikába menni. Ugye Londonban voltam még óper, ott majdnem egy éve, 11 hónapot. Egyetem után szeretnék még majd Amerikába egy évre kimenni.
Ma a kalauz Babicki Flégel Dóra.
Kovács Viktóriával, az Oper Hungary Kft. Munkatársával fogok most arról beszélgetni, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak, akik óperként szeretnének külföldön munkát vállalni. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Főleg kik szokták önöket megkeresni? Gondolom leginkább a fiatalabbak fordulnak önökhöz.
Egyetemisták, érettségi után lévő fiatalok szoktak megkeresni minket. Ez az alapvető célcsoportunk, 18 és 30 év között utaznak a jelentkezőink a különböző országokban, de nem ritkaság az sem, hogy akár 30 év fölött idősebb hölgyek jelentkeznek hozzánk.
A fiatalok gondolom főleg azért mennek, hogy a diplomájukat szakmájukhoz egy nyelvet elsajátítsanak, vagy pedig, hogy legyen a nyelvtudás, amivel aztán könnyebben találnak munkát. Az idősebbeknél ez miért történik meg? Esetleg életpályamodellt váltanának?
Idősebbeknél a fő motiváció az általában az, hogy esetleg már saját gyermekkel rendelkeznek, hogyha mondjuk ebből indulunk ki, és itthon már nem feltétlenül van rájuk olyan szinten szükség, mint amennyire mondjuk szinte egy családnál a gyerekekkel tudnak foglalkozni, és az itthoni saját gyereknevelésből származó tapasztalataikat hasznosítanak külföldön, illetve nem ritka az sem, hogy idősebb fejjel szeretne valaki elsajátítani egy nyelvet, és ahogy tudjuk, minél idősebbek vagyunk, annál nehezebb mondjuk nyelviskolai környezetben megtanulni egy nyelvet, és kinti nyelvi környezetben viszont azért erre jóval több a lehetőség.
Mik a tapasztalatok, ha valaki minimális nyelvtudással érkezik? Körülbelül hány hónap alatt sajátíthatja el az ország nyelvét, az anyaország nyelvét, és hogy mennyire megfelelő ez a nyelvtudás egy államilag elismert középfokú C-típusú nyelvvizsgához?
Ez egyéni motiváció kérdése szokott lenni. Általában, aki szeretné minél jobban megtanulni a nyelvet, minél több mindent elsajátítani, megtalálja azokat a lehetőségeket, ahol sokat tudja használni a nyelvet és beszélni. Ez a legfontosabb általában, hogy minél többet beszélgessenek az óperek kint, akár a családtagokkal, akár teljesen más környezetben, barátokkal, idegenekkel, mert így fog a legjobban fejlődni a nyelvtudásuk. Pár hónap alatt azért már nagyon sokat lehet fejlődni. Aki egy évre megy ki, azért bőven meg tud csinálni egy középfokú vagy akár magasabb szintű nyelvvizsgát is.
Mi a módja annak, hogy valaki óperként dolgozhasson? Gondolom, hogy azért magánúton is meg lehet ezt oldani. Ha valaki esetleg nem ügynökségen keresztül próbálja megoldani, az plusz veszélynek van kitéve?
Mi is partnercégekkel dolgozunk együtt az adott országokban. Ez azt jelenti, hogy amíg mondjuk mi az óperek mögött állunk, mint ügynökség, ugyanúgy az adott országban a család mögött is áll egy ügynökség. Csak két ügynökség együttműködéséből jön össze az, hogy egy óper és egy család egymásra talál. Ez ugye azért jó, mert van egyfajta garancia arra, hogy a családok ellenőrizve vannak, ugyanúgy, ahogy mi is természetesen referenciákat várunk az óperektől, ezáltal a családok is biztosabbak abban, hogy tényleg tapasztalt személyek utaznak hozzájuk. A netes keresésnek, mert ugye alapvetően ezek az ingyenes oldalak, ezek interneten elérhetőek, ott ugye megvan annak a veszélye, hogy az óperek nem tudják, hogy kihez utaznak, a családok nem feltétlenül tudják, hogy kit várnak. Ennek van azért egy rizikója, illetve ugye azáltal, hogy ügynökségekkel dolgozunk, elvárás, hogy betartják a családok is, és az óperek is a szabályokat. Az opereknél ugye általában a legfontosabb dolog az, hogy legyen valami fajta tapasztalatunk gyerekekkel. Emellett persze fontos, hogy a legtöbb országban, ahogy az elején is említettük, van egyfajta korhatár, aminek az ópereknek bele kell férni, tehát 18 éves kor felett tudunk csak elhelyezni valakit, és általában 27-30 éves korig van a legtöbb országban a korhatár, de például az Egyesült Királyság esetén abszolút nincsen felső korhatár az óperkedésnek. Emellett ugye elvárás az, hogy legalább egy erős alapszinten beszéljenek valamilyen idegen nyelvet az óperek. Az angol és a német szokott lenni a két leggyakoribb, viszont az nem elvárás mondjuk Olaszország, Spanyolország esetén, hogy az olasz vagy a spanyolt ismeri az óper, oda elegendő egy társalgási szintű angol nyelvtudás is. A családok részéről ugye nyilván nekik biztosítaniuk kell azokat a feltételeket, ami egy ópernek ahhoz kell, hogy egyfajta családtagként érezze magát. Tehát például kell egy saját szoba. Emellett ugye óperek zseppénzt kapnak, biztosítani kell azt a megfelelő mennyiségű zseppénzt, amit az ópernek ki kell fizetniük. Ugye erre is vannak minden országban szabályok, hogy mi az a minimum zseppénz, amit az ópereknek fizetni kell.
És gondolom ellátást is kapnak ezek az óperek.
Természetesen igen, tehát teljes ellátást kapnak. Szabadnapokon is, amikor éppen szabadságra mennek, akkor is.
Milyen veszélyi lehetnek az óperkedésnek, és hogyha valakivel esetleg megtörténik a baj, vagy valami inzultus éri, akkor kihez tudnak fordulni az óperek?
Általában a legnagyobb veszély az, hogy egy óper nem jön ki jól a családjával. A konfliktusnak több oldala is van. Lehet ez abból a szempontból, hogy egyszerűen csak nem passzolnak össze. Persze előzetesen minden óper, meg a családok is beszélgetnek minden jelentkezővel, tehát soha nem úgy történik a kiválasztás, hogy mondjuk mi szabnánk meg, vagy bárki más megszabna, hogy na, ez az adott óper ehhez a családhoz fog menni. Van egy előzetes interjúzási folyamat, amikor a családok ismerkednek az óperekkel, az óperek ismerkednek a családokkal, és közösen ők döntik el azt, hogy ki a leginkább szimpatikus számukra, és kivel képzelik el az együttműködést. Úgyhogy ezt teljes mértékben a családi szóper döntése. Viszont nyilván egy Skype-os beszélgetés vagy egy előzetes ismerkedési folyamat nem mindig ugyanolyan, mint amikor együtt kell élni valakivel egy fedél alatt. Úgyhogy ebből azért adódhatnak feszültségek. Tehát amitől a legtöbben tartanak, hogy nem ahhoz a családhoz mennek, a családdal bármilyen olyan konfliktus lenne, hogy kirakják őket egyik napról a másikra az utcára, nem is ópernek mennek, hanem valami teljesen más tevékenységre keresünk mi, vagy akárki más személyeket, ez azért nem igaz. Arra is van szabály, hogy ha nem megfelelően működik a kapcsolat egy óper és egy család között, akkor hogyan működik a felmondás. Általában egy-két hetes felmondási idő van, addig ugyanúgy az óper segít a napi feladatokban, ugyanúgy megkapja a zseppénzét, ugyanúgy ott lakik a családdal együtt.
És arra van lehetőség, hogy váltsanak családot? Tehát, hogy mondjuk egy éven belül?
Igen. Van erre lehetőség. Ha annyira nem működik a dolog, és nem lehet megoldani a problémákat, akkor van lehetőség arra, hogy családot cseréljünk. Tehát folyamatosan kapcsolatban vagyunk mi is az óperekkel, tehát amíg kint vannak, és haza nem jönnek, sok mindenkivel még azután is, hogy hazajöttek, tartjuk a kapcsolatot, és bármikor fordulhatnak hozzánk segítségért, illetve természetesen a partnercégeink is részt vesznek a család életében, illetve az óperek életében is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a tapasztalatokat és a gondolatokat. Kovács Viktóriával, az Oper Hungary Kft. Munkatársával beszélgettem az elmúlt percekben, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Délelőtti kalauz.
Az óperkedés mellett pedig az önkéntes munka egy olyan alternatíva, ami szimpatikus megoldás lehet azok számára, akik a nyelvtanulás mellett azt is fontosnak tartják, hogy valami jót, valami hasznosat tegyenek a társadalomért. És most itt van velünk Mokos Béla, a Fiatalok a Vidékért Egyesület EVS koordinátora. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi az egyesületüknek a hitvallása, és milyen céllal jött létre?
Hát mi olyan fiataloknak próbálunk segíteni, akik külföldön lehetőség szerint Európán belül szeretnének önkéntes munkát vállalni, és ezáltal valamilyen non-profit tevékenységhez hozzátenni a saját hozzáadott értéküket.
Milyen jellegű önkéntes munkákra gondoljunk?
Ezek mindig valamilyen non-profit szervezetnél történnek. Tehát a szociális szférától kezdve a sporton, az ifjúságügyön keresztül a természetvédelemig, és még nagyon sok hasonló területen történnek ezek a projektek.
Akik önökhöz jelentkeznek, ők általában miért teszik, mi motiválja őket? A nyelvtanulás, az, hogy segítsenek, hogy világot lássanak, vagy ez így mindegyütt?
Hát ez így mindegyütt, sőt, még ezeken túl is vannak motivációs tényezők. Nagyon komplex és mély ez a program. Akik ebben a programban részt vesznek, azok egy mély vízbe ugranak ilyen értelemben. Tehát kipróbálhatják magukat, megmutathatják a képességeiket, sőt, új képességeket, kompetenciákat tanulhatnak, amivel aztán majd az önkéntességet követően nem, és akarom azt mondani, hogy kiléphetnek a nagybetűs életbe, mert már ez önmagában az, de felkészíti őket valami olyan magasabb szintű munkavégzésre, vagy a munkaerőpiacra való belépésre, vagy az ott történő továbblépésre, ami mindenképpen egy lendületet hoz a fiatalok életébe.
Akik ezeken az önkéntes munkákon részt vesznek és visszatérnek, van esetleg valami, hogy mindannyiukra jellemző egy olyan személyiségfejlődési dolog?
Igen, leginkább pontosan, ahogy ő mondja, a személyiségük fejlődik, tehát önállóbbá válnak, sokkal jobban tudják menedzselni a saját életüket, esetleg a saját nehézségeiket, tehát önálló lábakra állnak. Ugye az önkéntességben sokszor azt is tapasztaljuk, hogy éppen most repülnek ki a családi fészekből először egy hosszabb időszakra, és hogy ez éppen külföldön történik, az egy olyan mély víz, ahol ugye egy teljesen új környezetben a családi és a baráti kötelékek nélkül kell megállni a helyüket, ráadásul idegen nyelvi környezetben zajlik mindez. Tehát ezért mondom azt, hogy ez egy mély víz, amiben ha bedobjuk őket, és ha ott megtanulnak benne úszni, utána már nem hiszem, hogy olyan akadályok jöhetnek az életükben, amelyeket nem tudnak majd leküzdeni.
Aki ebbe a mély vízbe fejes szeretne ugrani, hogy teheti meg, hogyan lehet bekerülni a programba?
Nagyon hasonlóan működik egyébként a műsorban elhangzott óper programhoz, de egyébként magához az állás kereséshez is hasonlóan működik. Tehát megkeres minket, vagy akár bármelyik másik hazai küldő szervezetet egy fiatal, aki 18 és 30 év közötti, hogy ő szeretne önkéntes lenni külföldön ebben az úgynevezett európai önkéntes programban, ami az Erasmus Plus program része. És mi innentől kezdve elkezdjük őt mentorálni abban a folyamatban, lépésről lépésre vezetve őt, hogy hogyan talál magának fogadószervezetet egy másik országban, hogyan érdemes elkészítenie az önéletrajzát, a motivációs levelét, hogyan érdemes felkészülni egy kiválasztási interjúra, és ha mindezeken túl van, és kiválasztották őt, akkor utána jönnek a következő lépések, az indulás előtti felkészítés, végig folyamatosan, amíg kint tartózkodik külföldön, a mentorálás, a nyomonkövetés. Majd amikor hazaérkezik, akkor az egész projektnek az átfogó értékelése és a tovább lépés segítése.
Ugye az önkéntes munkának az egyik lényege, hogy az önkéntes munkavállaló, ha jól tudom, akkor nem kap anyagi juttatást. Mégis milyen kiadásokkal kell annak számolnia, aki ezt az utat választja?
Jövedelmet valóban nem keresnek, nem termelnek maguknak ezek az önkéntesek, viszont költségtérítésben részesülnek. Tehát teljes ellátást kapnak, ami alatt értjük a szállást, az étkezést, a munkába járást, de ugyanakkor így megkapják a nemzetközi utazás költségét. Biztosítást kapnak, ami egészségbaleset, felelősségbiztosítást, nyelvi képzést biztosít számukra a program. És egy mentort is kap minden önkéntes maga mellé. Tehát ezek költségtérítésnek számítanak, ami nem jövedelem, nem adóköteles. Éppen arra jó, hogy az önkéntes meg tudja vetni a lábát külföldön, és meg tudjon élni ott 6-12 hónapon keresztül. És ami még fontos, amit nem mondtam, hogy zseppénzt is kapnak a programtól.
Akkor ez elég hasonlóan működik, mint az Oper munkavállalás,
igen,
ugye?
Igen, nagyon hasonlóan működik.
Nagyon szépen köszönöm Mokos Bélának, a Fiatalok a Vidékért Egyesület EVS koordinátorának, hogy mindezt elmondta. További szép napot kívánok önnek, jó rádiózást, viszont hallásra. Mi pedig jövünk hamarosan a hírekkel.